A Napenergia Plus programra eddig több mint 24 ezer előregisztráció érkezett. Nőtt a globális szénfelhasználása az energiaválság hatására. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Először ült össze idén az energiaveszélyhelyzeti operatív törzs, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium január végén. A testület a nemzetközi és hazai energiapiaci folyamatok áttekintésén túl foglalkozott az európai és magyarországi gáztárolók töltöttségével, ezek szintje még mindig magasnak tekinthető az előző évekhez viszonyítva. Mint megállapították, térre ellátásbiztonsági kockázat nem látható. A Magyar Földgáztároló ZRT nyilvános adatai szerint a hazai gáztárolók töltöttsége január 29-én kicsivel meghaladta a 70%-ot. Az operatív törzs ülésén elhangzott az is, a Napenergia Plus programra eddig több mint 24 ezer előregisztráció érkezett. A 75 milliárd forintos keretösszegű pályázat vissza nem térítendő támogatás az Energiaügyi Minisztérium korábbi közleménye szerint a költségek kétharmadának átvállalásával legfeljebb 10 év alatt megtérülhetnek a beruházó háztartások kiadásai. Mint az korábban itt az Energiavilágban is elhangzott, a támogatott családok a napelemek mellé energiatárolót is telepítenek, a rugalmas felhasználással megerősíthetik öngondoskodási képességüket és csökkenthetik áramszámlájukat. A háztartási méretű kiserőművek száma 2023-ban 85 ezerrel 255 ezerre nőtt, jelezte a tárca.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az évtized végéig a számítások szerint másfélszeresére nőhet a hazai villamos energia felhasználás, részben az elektrifikáció, részben pedig a tervezett gyárépítések hatására. Egy minap bemutatott iparági felmérés szerint a hazai villamos energia rendszer esetében két meghatározó kihívás azonosítható, az egyik a 30%-os importarány csökkentése, a másik pedig a megújulók rendszerintegrációja és a hálózati rugalmasság megteremtése. A kihívásokról és a megoldási lehetőségekről Szabó Róbertet, a Huawei Technologies Hungary napelemes megoldásokért felelős igazgatóját hallják.
Hát az alapvető kihívás az, hogy szükséges a termelés, ehhez többet kell, ugye több megújulót kell nekünk előállítani, több megújuló energiából fakadó vagy termelhető energiát kell nekünk a rendszerről beletennünk, és ezt jól kell felhasználnunk. Hogyha ebbe bele zoomolunk ebbe a kérdésbe, akkor rájövünk, hogy ez nem csak ennyi. Itt ugye egyrészt a fogyasztóknak is át kell alakulnia, a hálózatnak is át kell alakulnia, meg értelemszerűen, akik ezeket az energiákat nagy mennyiségben megtermelik, tehát mondjuk nem a fogyasztók, az aktív fogyasztók, hanem nagy energiatermelőknek is fejlődniük kell. És ezekben van a nagy kihívás. Ez fontos tudni, hogy az energetika korábban ez egy nagyon centralizált és központosított rendszer volt. Azóta ez egyre jobban eltolódik a decentralizált irányba. Megjelent a digitalizáció is, mint egy lehetőség, tehát ez is egy plusz opciót jelent, mind a fogyasztók, mind a termelők számára, mind pedig a irányítók számára, hogy ezeket jobban tudják integrálni, minél inkább közelebb tegyék, közelebb hozzák a fogyasztást, meg a termelésnek a időben a távolságának a csökkentését. Ez a digitalizáció elengedhetetlen ehhez.
Mi lehet a megoldás? A nagyon régi, nagyon régóta ismert technológia az akkumulátoros tárolás? Mert hogy egyébként pedig egy forradalom, egy energetikai forradalom látszik kialakulóban, de ehhez képest egy nagyon ősi energiatárolási mód az, ami úgy tűnik, hogy egyedüliként létezik, lehetséges a piacon.
Ugye a villamos energiatárolás az mindig küzdött azzal, hogy nagyon jó hatásfokkal nem lehetséges, tehát nincsen még meg a Szent Grál, hogy hogyan tudnánk tárolni az energiát hosszú távon, és nagyon nagy mennyiségben, és kicsi mondjuk veszteséggel. Tehát mindig hát valamit fel kell áldoznunk ennek az energia veszteségnek az oltárán. Ugye az akkumulátor, hogyha az energiatárolást nézzük, az egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy rövidebb idő tartamra, de nagyon gyors leadási képességgel rendelkező eszközről beszélünk, és ebben az időszakban egy viszonylag jó hatások veszteséggel jár. Továbbá pedig az, hogy nagyon jól skálázható. Ugye akár az otthoni energiatárolás is egy opció, az energiatároló, mint akkumulátoros energiatárolóval, továbbá ezt egymás mellé pakolva, sokszorosítva, akár ugye nagyobb energiatárolókat is létre tudunk hozni, anélkül, hogy mondjuk úgy hozzányúlnánk nagyon a Földnek, vagy úgymond a rendelkezésre álló folyóinknak a hozzávához, a folyóinkhoz ilyen szempontból. Tehát az energiatárolás az egy fontos kulcsa az átalakuló energia rendszernek, energiatermelésnek, de ami a legfontosabb az, hogy az energia sosem egy dologban áll, nem egy dolgot kell figyelnünk, azt mindig komplexen kell vizsgálnunk. És ezen a megoldások azok mindig a különböző kis puzzle-ök, azok a különböző kis Lego elemeknek a jól felhasználása, amiből kialakul egy egészséges, mind energiatárolási, mind energiatermelési, mind akár elosztásban egy jó mix, egy jó lehetőség, amelyet innentől kezdve már tényleg egy jó hatásfokkal ki tudunk használni.
Milyen szerepe lehet mindebben az elektromos autózásnak? Azon túl persze, hogy az otthon megtermelt zöld áramot közlekedésre, mobilitásra használjuk fel.
Ugye az látható, hogy világszinten az elektromobilitás az egy fejlődő irány. Ez leginkább szintén elektromos autók esetében, az elektromobilitás elektromos autók esetében akkumulátorokban történik meg a villamosenergia tárolása. Ez megint arról van szó, hogy megfelelő használatra megfelelő eszközöket kell alkalmaznunk. Tehát a városi közlekedésben egy elektromos autó használata az egy nagyon jó összhatásfokkal üzemeltethető. És ha ezt az energiát, ezt mondjuk megújuló energiából tudjuk előállítani, hát az értelemszerűen ez a legjobb a rendszernek, mert ez nem jár akkor CO2 kibocsátással, nem jár mondjuk lokális kibocsátással, mert az autó sem fog kibocsátani, úgymond túl sok minden, túl sok mondjuk gázt, és ez szintén motorja lehet annak, hogy amelyeket az országok vállaltak, CO2, tehát széndioxid kibocsátást, ezt tudja csökkenteni. Ugye ez az egyik alapvető feltevés, amit ugye többször már meghatároztak, hogy úgy látják a globális, úgymond klímaváltozásnak az egyik hajtómotorja, sajnos az ugye ezek a üvegházhatású gázok, köztük a CO2 vagy széndioxid kibocsátás. Szóval az elektromobilitás az innen eredezhethető, hogy meg lehet határozva, hogy mi a baj, és ezen hogyan kéne, vagy hogyan tudnánk változtatni.
És az elektromos autó, mint energiatároló elképzelhető, hogy a közeljövőben, mint egy opció, mint gyakorlatilag egy kötelező elem jelenik meg a napelem, illetve a zöld energiatermelés mellett, természetesen elsősorban a lakosságnál.
Ja, ahogy mondtam, a különböző Lego elemeket kell megvizsgálnunk, és ezt jó helyre betenni. Ugye a lakossági energiatárolás az megtörtént stacionár módon, akár megtörténhet ugye autóban is, tehát úgymond mobilis eszközben is. Alapvetően az alapfeltevés az, hogy megtermeljük, eltároljuk, majd azt felhasználjuk menet közben. Valóban az az energia az ott eltárolásra került, ugye jellemző mindig az egy olyan szám szokott felmerülni, hogy mondjuk 80% vagy akár 90% feletti az autóknak az állása. Azért fontos tudni, hogy ezek az autók nem feltétlenül mindig ott állnak, ahol csatlakozás vagy elektromos csatlakozás kellően stabil, kellően erős ahhoz, hogy mondjuk akár tölteni, vagy akár kisütni tudnánk. Ugye maga az energiatárolás az adott, azt, hogy ezt visszairányba is, tehát úgymond az autóból visszahelyezzük az elektromos hálózat, mikor az szükség van, az egy kicsit már egy nehezebb falat, egy nehezebb téma. Ugye ez mind műszakilag egy megoldandó feladat, nem minden szabvány, vagy nem minden korábbi autószabvány képes erre, inkább csak a jövőben megjelenő, vagy a jövőben kifejlesztésre kerülő töltési szabványokban van benne, illetve ezek fognak berekedni az autóba, amire ez képes lesz. Továbbá felmerül egy olyan kérdés is, hogy akkor én most ezért milyen juttatást, milyen árat fogok én kapni, hogyha valaki használja az akkumulátoromat. Szóval maga az, hogy eltároljuk és ezt felhasználjuk, mint autó, az már természetesen működik. A visszatáplálás hálózatban annak még azért vannak kihívásai. Nem mondanám, hogy ez a legnagyobb eleme a energiahatékonysági legónak, de mint mondtam, erre is kell figyelni.
A nagyfogyasztók számára mi lehet a következő évek trendje? Nagyon sok ipartelep, illetve iparcsarnok tetejére telepítettek napelemet. Ugye ezen panelek csak akkor termelnek, amikor süt a nap, télen kevésbé, éjszaka meg egyáltalán nem. Szóval a nagyfogyasztók számára milyen lehetőségek vannak a következő években, amellyel lehet a hatékonyságot és a megújuló energia felhasználásának arányát növelni?
Ugye fontos, hogy a energia az a magyar KKV szektorban egy fontos mutatója a hatékonyságnak, meg az előállított terméknek, úgymond a versenyképesség akár helyi piacon, akár világpiacon. Szóval minden egyes energiaintenzív iparágnak külön figyelnie kell az energiahatékonyságra. Ugye az egyik alapvető feltevés, igen, hogy termeljük meg magunknak az energiát, a másik az, hogy ezt jó időpontban is kell felhasználnunk. Magyarországon jellemző az, hogy a napelemből megtermelt energiát, azt a nagyfogyasztók nem tudják visszatáplálni a hálózatra, tehát csak akkor tudják ezt az energiát megtáplálni, ha el is fogyasztják. Tehát célszerű, amennyiben erre lehetőség van, olyan fogyasztókat betenni, mondjuk amik vezérelhetőek, és mondjuk a gyártás vagy a szolgáltatás előállításához mondjuk illeszthető a napelemes termelés a szolgáltatás vagy a termék előállításához. De ez csak az egyik része. Továbbá az fontos, hogy az energiahatékonyság az energetikai veszteségpontok feltárásával kezdődik. Tehát meg kell találnunk, mondjuk egy audit során, melyek azok a pontok, amelyeket nagyon egyszerűen, vagy akár nem egyszerűen, mondjuk egy nagyobb beruházás árán, de mondjuk csökkenteni tudjuk az energia veszteségi pontokat. És ezeket ugye folyamatosan el lehet kezdeni levagdosni, ezeket a felesleges energia, úgymond, ahol kifolyik az energia. Továbbá, ugye vannak már olyan lehetőségek, mondjuk akár csak energia felhasználása fogyasztás szempontjából, hogy mi el tudjuk adni a mi saját energiafelhasználásunknak a levágását, vagy úgymond energiaigényünk bővítését a rendszerirányító számára. Tehát, hogy nagy igény van arra, hogy energiát vegyünk be a rendszerbe, de nagyon drága, akkor mondjuk mi lecsökkenthetjük a teljesítmény igényünket, ezáltal ez a teljesítmény, ez mondjuk egy máshova tud elmenni. Ezt a magyar rendszerirányító, a MAVIR, ezt értékeli, ezt úgynevezett rendszer szintű szolgáltatások piacán értékesítheti egy nagyfogyasztó. Erre külön motiválva is vannak már mostanában a nagyfogyasztók, erre rendelkezésre állnak az instrumentumok, az eszközök, amik ezt meg tudják tenni, hogy a nagyfogyasztók ezzel tulajdonképpen a saját energia igényüket, vagy teljesítmény igényüket szabályozhatóvá teszik bizonyos léptékben, ezt pedig értékesíthetik, és ezzel bevételt tudnak szerezni, amellyel az energia igényüket tudják mondjuk fedezni a jövőben. Szóval számos lehetőség rendelkezésre áll, az egyik energiatermelés saját úton, a másik az energiafogyasztásunk szabályozása, a harmadik az energia veszteségek kiküszöbölése, a negyedik például az is lehetséges, hogyha nem saját magunk termeljük meg az energiát, de még valamilyen szerződésbe lépünk egy olyan rendszerrel, amely helyszínűleg nem ott van, ahol a ipartelepünk, vagy nem ott van, ahol a szolgáltatást végezzük, de nagyon közel, és megegyezünk velük, hogy az a termelt energia, azt csak mi fogjuk felhasználni. Ugye ezáltal is, ha bár nincsen mondjuk lehetőség helyi szinten telepíteni naperőműveket, vagy napelemeket, de lehetőségem van nekem napelemes megtermelt energiát vásárolnom nagykereskedőktől, vagy akár ilyen erőműépítőktől.
A lakosság számára ez az audit, vagy mondjuk egy ilyen lakossági audit-szerű folyamat sokkal egyszerűbb, illetve sokkal bonyolultabb, mert nem lehet bizonyos lépéseket megtenni, akkor talán marad az okos otthon felépítése? Mert azzal lehet talán a legtöbbet megtakarítani.
Ugye a lakossági felhasználóknál az a nagy előny, hogy ott sokkal kevesebb ember dolgozik, hogy úgy mondjam. És ez a kis családnak, vagy a saját családunknak, vagy mindenkinek a saját környezetében, hogyha egy energiatudatosságot próbálunk belenevelni mind a gyerekekbe, mind a közvetlen rokonainkba, akkor már ezáltal sokat fogunk tudni segíteni. Tehát például, hogyha van valakinek napelemes rendszere feltelepítve, ugye ez már egy nagyon jó lépés, de a következő az az, hogy akkor próbáljuk az igényünket betenni, amikor napelemes termelés van. Ezáltal nem tápláljuk ki a hálózatra, nem terheljük a hálózatot, hanem helyben megtermeljük a saját energiaigényünket. Szóval már ezzel a lépéssel a össznépi energiahatékosságot tudjuk növelni. A következő az természetesen, hogy ha mi magunk nem tudjuk ezt befolyásolni, akkor azt tegyük meg okos eszközökkel, amelyek mondjuk figyelik, hogy mikor vagyunk otthon, hogyan vagyunk otthon, klímát, mikor tudja bekapcsolni ez az okos eszköz, vagy mondjuk a villanybojlert, mikor tudja bekapcsolni a hőszivattyút, mikor üzemeltesse a központi egység. Erre már vannak megoldások, vannak okos technológiai megoldások, amelyek integrálhatóak a házba. Ez természetesen szükséges, ezek kommunikálnak egymással ház szinten, de ezáltal is tovább növelhető az energiahatékonysága az adott fogyasztónak. Lehet végezni energiahatékonysági felülvizsgálatokat, de mint mondtam, a legegyszerűbből érdemes kezdeni. A mi saját magunknak az energiafogyasztási tudatossága az, amit ezen tudunk legelsősorban változtatni, és a legkönnyebben.
Szabó Róbertet, a Huawei Technologies Hungary napelemes megoldásokért felelős igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága, a világ energiája.
A Nemzetközi Energiaügynökség 2022-es szénpiaci elemzése szerint az energiaválság a klímavédelmi és tiszta energia átmenettel kapcsolatos célok ellenére is sok országot arra kényszerít, hogy fokozza szénalapú energiatermelését. Emiatt növekedett a globális szénkereslet 2022-ben. A Klímapolitikai Intézet vezető kutatója a jelentést elemezve azt vizsgálta meg, mennyire lehet átmeneti vagy hosszú távú a szénfelhasználás fokozódása. Toldi Ottót Imre Júlia kérdezte.
A világ szénfogyasztása legalábbis a 2020-as, 21-es évektől kezdődően folyamatosan növekedett. Igazából azokban az országokban, ahol működik széndioxid kvóta rendszer és különféle karbonadók, tehát a fejlett országokban, ugye a Nemzetközi Energiaügynökség azt jósolta, hogy 2023-ban eléri a felhasználási platót a szén, és 2024-ben rövid stagnálás után ugye elindul a felhasználásnak a csökkenése. Hát ehhez képest ez a növekedés nem állt meg, hanem folytatódik, aminek az egyik oka az az, hogy a jósoltnál keményebb a tél Európában is, Észak-Amerikában is, és ugye megint kibukott egy a jelenlegi megújuló energia technológiáknak egyfajta gyengesége, hogy míg a szélerőművek, a naperőművek áramot termelnek elsősorban és időjárás függően, addig ugye a hőpiacra, tehát a fűtéshez szükséges hő energia előállításánál azért a tűzifán kívül gyakorlatilag nem igen van megújuló megoldás. Van megújuló megoldás, csak az még nem terjedt el olyan széles körben, mint ahogy elterjedt már az áramtermelésben a nap és a szélenergia. Itt elsősorban ugye például a biogázra gondolok, az abból tisztított biometánra, ami a földgáz hálózatba egyenértékűen betölthető, feltölthető, és ezáltal magát a földgáz szektort, a földgáz alapú fűtési rendszereket is kizöldíti. Úgyhogy ez arra hívja fel a figyelmet, hogy nem csak a naperőművekre és a szélerőművekre kell odafigyelni Nyugat-Európában, meg általában, hanem az ilyen hőtermelésre képes megújuló megoldásokra is. Mert ugye amiatt, hogy hideg van, hidegebb van a jósoltnál, emiatt jobban fogynak az európai földgáztartalékok jelen pillanatban, tehát a 90% fölötti tárolói feltöltöttségi szintről már a 63%-on tartunk európai átlagban. És hogyha így folytatódik, akkor április elejére elérjük a 20%-ot, ami azért kicsit veszélyes, ugye, hogyha lesz egy hideg áprilisunk, meg lesz egy olyan május, mint amit lassan megszokhatunk, hogy az első felébe fűteni kell, akkor bizony nagyon-nagyon a hordófenekére nézünk földgáz szempontból. Ugye azt hittük, hogy az energiaveszélyhelyzetnek, ugye a háború miatt, az orosz-ukrán háború miatti energiaveszélyhelyzetnek az enyhülésével enyhül ez a nyomás, ami miatt ugye a szén alkalmazások ugye föllendültek. Ugye ne tagadjuk, hogy az energiaválság, aztán az orosz-ukrán háború azért az volt az inicializálója ennek a szénfelhasználás növekedésnek, hiszen a nagyon megdrágult földgáz és áram és egyéb, meg ugye a szankcionált kőolajnál ugye a szén jelentette egyfajta ilyen menekülési útvonalat és a régi széntüzelés tartalékban tartott széntüzelésű erőműveknek a visszakapcsolása. Csak ugye ez a veszélyhelyzet azért elhárult, volt elég földgáz már a tavaly évben is, és a szén alkalmazások ugye azok nem csökkentek, nem mutatták ezt.
Egyébként mely országokban tapasztalható leginkább ez a szénkereslet növekedés, és azon belül is mely szektorokban, hiszen itt vállalati igényekről, illetve lakossági fogyasztásról is beszél, de melyik, ami intenzívebb?
Európában a legdrasztikusabb változás Németországban következett be. Csak szénerőműből, régi szénerőműből 10 gigawattnyit kapcsoltak vissza a rendszerbe. De szinte az összes országban, ha nem is kapcsoltak vissza ennyi újonnan bekapcsolódó szénkapacitást, de mindenhol meghosszabbították a tartalékban lévő szénerőműveknek a kivezetését. Angliában is 2024-ig a két még megmaradt széntüzelésű erőmű az rendszerben marad, ugyanígy sorolhatnánk Spanyolország, Görögország, Hollandia, tehát legalább az EU-s tagországoknak a kétharmadában történtek ilyen intézkedések. Magyarország is ezek közé tartozik, hiszen úgy volt, hogy az eredeti terv az volt, hogy a mátrai erőműnek a régi lignitüzelésű blokkja, azok 2025-ig működnek. Ehhez képest most ez annyiban változott meg, hogy 2027-ben, amikor átadják az új és már tiszta üzemű földgáztüzelésű blokkot a mátrai erőmű telephelyén, hogy addig fognak működni a lignites blokkok. Tehát nem történhet olyan változás, ami által az import még nagyobb lenne, tehát ez nyilván növeli minden országnak a kitettségét, úgyhogy Európában, tehát a tagországnak a körülbelül a fele, de Európának így globális szénfelhasználásban azért nincs már nagy súlya, hál' Istennek. Kína itt az igazán nagy játékos, ami a világ szénfelhasználásának ugye 53%-át adja jelen pillanatban, és hogy érzékeltessem az arányokat, ugye Magyarországnak ezt említettük, hogy a teljes villamosenergia csúcsfogyasztása 7,4 gigawatt, Kínában most 140 gigawattnyi új erőművi szénerőművet engedélyeznek, tehát 140 gigawatt, ami 20-szorosa a magyar csúcsfogyasztásnak. De ez csak a növekmény, tehát ez nem a működő széntüzelésnek. Tehát nyilvánvaló, hogy ez jelenti azt a súlyt. De elmondhatnánk ugyanezt Indiára is, ahol nagyon jelentős a széntüzelés aránya, és egy csomó más dél-kelet-ázsiai országról szintén fontos is volt, és komoly gazdasági súlyú országokról beszélünk, ugye Indonézia például, Vietnám, ezek nagyméretű országok, és itt előtérbe kerül újból a szén, mégpedig azért, mert ezek az országok cseppfolyósított földgázzal, az LNG-vel szerették volna kitisztítani ezt a első lépésbe, ezt a sok nagy szén felhasználást, ugye, ami nagyon szennyező, mert nyilván a földgáz lényegesen tisztábban ég. Csak ugye a háború meg az energiaválság miatt a földgáz, az LNG olyan drága lett, hogy gyakorlatilag ezek a terveket félre tehették az ország. Kína is azt tervezte, hogy a széntüzelésű erőműveinek egy jelentős része helyett földgáztüzelésre vált, ami fele annyit bocsát ki szennyezőanyagból, mint a szén, vagy még kevesebbet. Csak olyan drága lett ezek miatt, a válságok miatt az LNG, hogy ez a váltás egyőre leállt. És nem hogy lát, de széntüzelésű erőművek épülnek, újak is.
Mindezek ismeretében akkor tényleg kimondhatjuk, hogy a várt fordulat az egyenlőre nem jött el, de mit hozhat a jövő, tehát hogy látja, hogy milyen tényezőknek kell megváltozniuk ahhoz, hogy csökkenjen globálisan itt a szénkereslet?
Hát amiért szerintem sokan imádkoznak, és sok ember reménykedik benne, hogy előbb-utóbb béke lesz, és nem csak az orosz-ukrán háborúban jutunk valamilyen nyugvópontra, konszenzusos megoldásra remélhetőleg, hanem a közel-keleti konfliktus is rendeződik, amelyek ugye veszélyeztetik a például az LNG kereskedelmet. Tehát mindazok a gátló faktorok, amik miatt az árak magasan vannak, azok megszűnnek. Tehát igazából háborús helyzet van, de az látszik, hogy igazából se az Európai Unió, se Oroszország nem úgy viseli a háborút, mint ahogy a másik fél jósolta, tehát se az oroszok nem mennek tönkre a háborúba, se az Európai Unió. Tehát kialakulnak az új ellátási láncok, megnyugszik a rendszer, és hát ha elkezd itt is egy ilyen árcsökkenés beállni, bár valószínűleg nem lesznek olyan alacsonyak a energiaárak, mint a háború előtt, mert ugye más, drágább technológiákat kell alkalmazni, és hosszabb úton kell ezt az energiát szállítani, de hát kialakulnak az új rendszerek, tehát valamennyire megnyugszik az egész, és a fejlett országokban biztos, hogy hamar ezután vissza fog zökkenni a további zöldítésbe a történet, mert itt ugye vannak széndioxid kvóta kereskedelmi rendszerek, amik nagyon megdrágítják az olyan energiatermelési módokat, mint a szén alkalmazás, hiszen annak nagy a kibocsátása, sok környezetvédelmi bírságot meg adót kell fizetni, hogy egyszerűen fogalmazzak. Ezekben az országokban karbonadók is működnek, ami azt jelenti, hogy a nagyon kibocsátás intenzíven dolgozó iparágakat még plusz megadóztatják, plusz a közlekedést. Tehát ezek olyan erős szabályozók, amik ezen az úton tartják ezeket a fejlett országokat. A fejlődő országok tekintetében egy picit tanácstalan vagyok, hogy őket hogy lehetne visszatéríteni, mert ugye itt is megindult egy pozitív folyamat, hiszen Kínának is volt már egy 2060-as klímasemlegességi célszáma, azt hiszem India is hasonló számmal rendelkezett, és most ugye mindenki visszafordult a szén felé. Hát meg kell találni azokat a megoldásokat, ami költséghatékony, és lehet vele a szenet helyettesíteni.
Toldi Ottót, a Klímapolitika Intézet vezető kutatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!